Máté szerinti evangélium 12. fejezetéből, a 9. verstől 21-ig. Onnan eltávozva, tudnélik Jézus, bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték, ő meggyógyította mindnyájukat. És meghagyta nekik, ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Izsaiás prófétált. Imé, az én szolgám, akit választottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít, viszáj, és nem kiáltoz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszávat nem törel, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemben nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Kedves testvérek, szombat. Még ma is vannak, akik itt elakadnak. Szombat. Akkor miért vasárnap? Mit is olvastunk? Jézus szombaton bement a zsinagógába. Jézus számára fontos volt a nyugalom napja. Ő ott volt. Az akkori rend és gyakorlat szerint, hogy az írást tanulmányozzák, hogy imádkozzanak. Neki szent a nyugalom napja. A 6+1-es rend Jézusnak fontos. A mi számunkra az új szövetség jele, hiszen a szombat az az ó szövetség, jele is egyúttal. Mi számunkra az új szövetség jele az Úr föltámadásának napja, amit mi vasárnapnak hívunk. De most nem ez a fontos. A fontos az, hogy Jézus szombatnapon bement a zsinagógába. És folytatódik tovább a szombattal kapcsolatos polémia, hiszen előtte már a kalásztép és rettenetes nagy bűne, amivel megvádolják Jézus tanítványait. Hogy egy kicsit a markukba pörgetnek ki, és azt eszik, miközben mennek a búzatábla mellett. És ez munka, rettenetes, nem szabad munkát végezni. Nos, itt a mostani történetünk is ebbe a csokorba, témakörbe tartozik. Szombat. És itt vannak a kegyes, istenfélő, törvénytisztelő farizeusok, akik túllőnek a célon. De van itt egy sorvadkezű ember is. Hogy önként jött oda, vagy odahozták, valószínűleg inkább az utóbbi, mert az egész beszámolóból kitűnik, hogy itt a farizeusok felkészültek. Biztosra mentek. Most törbecsaljuk Jézust, megfogjuk Jézust, rábizonyítjuk, hogy az Isten törvényét nem tartja meg. Ahhoz pedig biztosnak kellett lenniük, hogy ott lesz. Egyébként lehet, hogy máskor is megjelent a zsinagóga környékén ez a sorvadkezű ember. Föl is teszik azonnal a kérdést. Csak hogy most nem a farizeusok. Ők csak magukban, hanem Jézus megelőző őket. És bizony az Úristen nem egyszer így cselekszik. Amikor nem tiszta szándékkal közeledünk hozzá, ő megelőzte minket. Jézus megelőzi őket. Mert ugyan megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, de Jézusnak már kész volt a kérdése, amivel megelőzi őket, és igazán ő kérdezi meg. Amikor is erről a bizonyos juhról beszél, amely a berendezés szombatnapon. De a ti juhatok, hát nem veszitek ki. Nem is várja a választ, vagy legalábbis Máté nem írja le, hogy mertek-e válaszolni. Egyszerűen csak megállapítja Jézus, szabad tehát jót tenni szombaton. És itt elnémulnak. Elnémulnak, hiszen mit is mondhattak volna? Mit is mondhatunk akkor, amikor az Úr megelőz bennünket? Mi jövünk a magunk gondolataival, nem is mindig teljesen tiszta szándékkal, és ő megelőz bennünket, és önmagunkat fogjuk elítélni. Ha egyáltalán merünk majd válaszolni. Hát persze, hogy kiemelték a juhot. Hát anyagi kár érne különben bennünket. Na de hát, ha azt megtesszük, akkor az emberen nem szabad segíteni. Jézus megállapítja, hogy igen, ebben a veszélyes helyzetben lehet és kell. Na de akkor hogy is van az Isten törvénye? Akkor most semmi munkát ne tégy. Akkor mi a törvény? Kolonc, amit az Úristen ránk rakott, hadd szenvedjünk tőle, hadd nyögjünk alatta. Mi az Isten törvénye? Egy rablánc, ami nem hagy mozogni bennünket. Betű, ami le van írva, és mindig elő lehet rángatni. Vagy pedig lélek és erő. Vagy pedig védőkorlát. Hogy az élet veszélyes szakaszain, kanyarulataiban ne csúszunk ki. Hogy írja majd Jakab? A tiszta, igaz Isten tisztelet árvákat, özvegyeket meglátogat. Itt most a zsinagógában jönnek ellenkezni. Jönnek, hogy akkor is a mi igazunk lesz. Úgy lesz, ahogy mi értelmezzük az írást. És tulajdonképpen Jézus számára egy igaz Isten tiszteleti lehetőséget kínálnak föl. Mert azzal, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, hogy kötözködjünk, hogy megfogjunk, hogy rád bizonyítsuk, hogy te nem tartod meg az Isten igéjét, azzal ők maguk teremtik meg annak a lehetőségét, hogy egy nyomorult emberen segítsen az Úr. Isten tiszteletet gyakoroljon. Az irgalmas Istent mutassa föl, és mutassa meg az ottaniak számára. Mert az ember mindennél értékesebb, még a szombatnál is. Nem, hogy egy jónál, amelyik a verembe esik. Félelmetes, hogy ott vannak. Eljöttek a zsinagógába, eljöttek az imaházba. Ott vannak. Ismerik a törvényt, legalábbis a szombatra vonatkozót nagyon. Ott vannak. És nem tudnak gyönyörködni az Úr tetteiben. Ez a félelmetes. Ott vannak, és nem gyönyörködnek az Úrban. Csak a kákán is csomót keresnek. Ott vannak, és nem bánják. bánják meg, még akkor sem, amikor lelepleződnek. Nem bánják meg kicsinyességüket, vétküket, hátsó szándékaikat, hogy még az Úrral, még Jézussal szemben is a maguk igazát próbálták védeni és hangsúlyozni. Mert amikor mindez megtörténik, tudnélik Jézus visszakérdez, majd egyértelműen meggyógyítja a beteget, akkor mit olvasunk? Kimentek. A farizeusok kimentek. Ott hagyták a zsinagógát. Már nem volt fontos a szombat, már nem volt fontos az Úr magasztalása, már nem volt fontos az Úr ügye. Elmennek. Elmennek, és közben azon tanakodnak, hogy hogyan végezzenek Jézussal. Milyen félelmetes dolog, milyen kaini indulat, aki áldozatot mutatott be, formálisan Isten tiszteletet gyakorolt, és közben gyilkos gondolatok fogalmazódnak benne. Közben a gonosznak ad helyet. Itt vannak ezek az kegyes, istenfélő emberek, és fel vannak háborodva, magukban morogva, egymás között tanakodva, kivonulnak. A zsinagógából, a szombatnapi istentiszteletről, az imádság helyéről. Nem megváltozni akarnak, elmennek. Felháborodva, hogy majd a magukét másképp próbálják folytatni. Egy valakin tudott Jézus segíteni. Ez a sorvadkező volt. Mert amikor neki azt mondja, hogy nyújtsd ki a kezedet, akkor ő engedelmeskedik. Ő nem megy ki, ő nem sorolja a kételjeit, ő nem háborodik fel, engedelmeskedik. Egyetlen valaki van, aki hitt Jézusnak, és gyógyult. És utána olvasunk egy rövid kis feljegyzést, nevezetesen a farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Ez az egyik rövid kis megjegyzés. A másik pedig sokan követték, ő meggyógyította mindnyájukat. Valakik nem tudtak gyógyulni, pedig a zsinagógába mentek. Pedig az Isten igéjéről, a törvényről folytatnának úgymond párbeszédet. A farizeusok nem gyógyultak meg. Mert itt nem csak sorvadkező, szárazkező ember, ahogy a régi szép kifejezés mondja, hanem itt ugyanilyen száraz szívű farizeusok is vannak. De amíg a szárazkező ember, a bénakező ember meggyógyul, addig ezek a száraz szívű farizeusok, ezek nem gyógyulnak. Ezek elmennek, otthagyják, nem engedik, hogy az Úr formálja őket, hogy tisztább látásra segítse őket, hogy meggyőzze őket az írás helyes értelmezéséről és gyakorlatáról, a helyes Isten tiszteletről. Viszont sokan követik Jézus, és meggyógyította őket. Félelmetes ez a beszámoló. A legkegyesebb csoport tagjai azok, akik nem gyógyulnak. Sem ismeretben, sem írás megértésében, sem indulataikban, szándékaikban. A sorvadkező meggyógyul, a tömeg beteg tagjai, akik követik Jézust, meggyógyulnak. Pedig hát nem a farizeusok voltak azok, akik ismerték az írást. Nem ők hozták szóba az írást, az Isten igéjét. De ők, nem a száradkező, nem a sokaság, hanem ezek az írást ismerő emberek. Ezek az írásról kezdenek beszélni, csak éppen ők nem gyógyulnak az írás által. Mai nyelven szólva a Bibliára hivatkoznak, csak éppen nem engedik, hogy az írás szava őket formálja, megváltoztassa. Félelmetes és ítéletes mindez. És még akkor sem, ahogy az evangélista hozzáteszi, hogy itt most beteljesedett Ézsaiás proféciája. Még ez is kevés a farizeusoknak, hogy a maguk igazából kimozdíthatók legyenek. Ők a maguk vallásos gondolataiba belekeményedtek, és ez alapján gondolkoznak, cselekszenek és ítélkeznek, ha kell még az Úrral szemben is. Az is kevés nekik, hogy a profécia, hogy az írás teljesedik be. Félelmetes és ítéletes, és bizony nagyon el kell gondolkoznunk, hogy mi hogy vagyunk. Írást ismerve, vagy legalábbis sokaknál jobban ismerve. Mert van még itt egy harmadik mozzanat is. A sorbat vagy száraz kezű meggyógyult. Ő engedelmeskedett az Úrnak. Nem kezdett az, hogy de Uram, már szombat van. Meg Uram, én ezt nem hiszem, hogy te meg tudod gyógyítani. Sokan követték Jézust, meggyógyította őket. Ők is gyógyultak, és aztán az evangélista ezzel zárja a beszámolót. Ézsaiási proféciát idézve, és az ő nevében reménykednek a népet. A népek számára, és így a mi számunkra is, magyarok számára, így lesz az Úr reménység. A megígért messiás reménység. Életünk tisztulásának, gyógyulásának forrása. Ő nevében reménykednek majd a népek. Egyetlen egy csoport, az ott lévők közül az írást legjobban ismerők azok, akik nem gyógyulnak, nem változnak, kivonulnak, tüntetőleg elmennek. Kedves testvérek, milyen lelkülettel vagyunk mi? Hál' Istennek sok mindent tudunk az írásból. Talán sok évtizede, talán jó néhány éve, vagy néhány éve tanulmányozzuk az írást. De hogyan viszonyulunk hozzá? Mire akarjuk majd felhasználni az írást? Hát a jelenlévők közül a farizeusok azok, akik azonnal az Isten igényére hivatkoznak. Csak éppen az életükre nem engedik, hogy hatással legyen. A többieknek meg lesz életükben gyógyulás. Ők engedik. Vajon mi hogyan közeledünk az igéhez? Hogyan közeledünk a templomhoz? A közösségi Isten tisztelethez? Talán úgy néha, hogy előítéleteinket szeretnénk igazolva látni. Mert megkísért bennünket is, valljuk. Hogy előítéleteinket például a világgal szemben. Mert az ilyen meg olyan, amolyan az írás is megmondja, hogy bizony milyen sok gonoszság van. És ez ugyan lehet, hogy mindig az, csak közben már magunkról nem akarunk szólni. Hogy nekünk mit mond az Isten igéje. Vagy hogyan közeledünk mi az Úrhoz? Hogyan közeledünk az igéhez? Hogyan tekintünk arra, amikor a gyülekezet tagjaira gondolunk, akkor is csak a magunk igazának a védésére akarjuk felhasználni az írást. Mert itt a farizeusok írásra hivatkoznak, és a maguk tételét akarják az írás alapján igazolni. De a maguk beszűkített tételét, nem pedig az egész írás oda vonatkozó tanítását. És így ítélkeznek. Hogyan közeledünk mi az Isten igéjéhez? Talán önigazságunkat hangsúlyozva, az Úrral és testvéreinkkel szemben, mert a kísértő minket itt tud leginkább megtámadni, meg itt akar leginkább megtámadni, ezen a területen. Hát te ismered az írást, te Isten félő vagy, te olvasod a Bibliát, te gyülekezetbe jársz, és már is sokkal különbnek gondoljuk magunkat, és azt hiszük, hogy mindent tudunk, értünk és jól csinálunk. Pedig nekünk is vannak tévedéseink, nekünk is vannak engedetlenségeink. És a kísértő milyen hamar meglegyezni a hiúságunkat, hogy mi sokkal jobbak vagyunk, és innen kezdve olyan hamar csak elítélő módon tudunk másokhoz közeledni. Szeretett testvérek, ez a történet, amit olvashattunk, legyen a mi számunkra is valóban egy olyan tükör, amiben magunkat láthatjuk meg. És amikor meglátjuk magunkat, akkor lássuk meg az Urat is, aki azért jött, hogy gyógyítson, azért jött, hogy megújítson bennünket is. Legyünk készek tehát magunkat megvizsgálni, és hogyha kell, nekünk változni. Biztos kell másoknak is, de az az ő feladatuk. Amiben nekünk kell, abban nekünk kell engedelmeskedni. Mert az Úr kész minket is. Mindenkit gyógyítani. Ahogyan a száradt kezűt is, a Jézust követő sokaság tagjait is, a farizeusokat is szerette volna, nem szöpri le őket, kérdez, megpróbálja rávezetni őket, de ők elzárkóznak, kivonulnak, ott hagyják, mert a maguk igazából még az Úr sem mozdíthatja ki őket. Pedig ő szeretné mindhárom úgymond csoport felé ilyen segítő szándékkal jön az Úr. Minket is szeretne gyógyítani abból, amiből éppen bennünket kellene. Azért is, hogy az Izsaiási proféciának az utolsó mondata is általunk is beteljesüljön. Az ő nevében reménykednek majd a népek. Mert mindezt meg rajtunk keresztül szeretné tovább munkálni az Úr. Rajtunk, akiket megszólított már. Rajtunk, akik elindultunk az ő követésében. Rajtunk keresztül, akik valamelyest ismerjük az Isten igényét. Hogy sokan reménykedhessenek. De ehhez magunkat is meg kell vizsgálni. És nem csupán azt gondolni, mondani, igen, az Isten igéje szerint meg kell változni az embereknek. Mert ez igaz, hogy meg kell. De nekünk is, a magunk területén. Amen. A 209. dicséret verseit énekeljük először feleletként. A 209. dicséretet tökéletes volt minden tekintetben. Urunk, Istenünk, hogy a sorvadkezőt meggyógyítottad. Magasztalom, hogy mindazok, akik Jézus után hittel mentek, meggyógyultak. És hálát adunk azért is, hogy azok, akik ott voltak a zsinagógában, az írást ismerték, tiszta, elkülönült életre törekedtek, azok felé is volt szava a mi Urunk Jézusnak. Őket is szerette volna gyógyítani, teljesebb írás ismeretre segíteni. Hálát adunk, Urunk, hogy felénk is szóltál, ami szívünket is megragadtad, mert a mi életünket is gyógyítani akartad. Köszönjük, hogy így térhettünk hozzád. Köszönjük, hogy a Krisztus követés útján járhatunk. De bocsásd meg, Urunk, amikor mi is meg-megbotlunk. Bocsásd meg, amikor az írás egy-egy sorát, részét inkább a magunk igazságának védésére használjuk, mint hogy a teljes kijelentésnek engedelmeskedjünk. Bocsásd meg nekünk, amikor a te mentő szeretetednek nem eszközei, továbbadói, hanem olykor akadályaivá lettünk. Beszűkült szeretetünkkel, amikor a kegyelmet már-már kisajátítanánk magunknak, amikor nem vittük tovább a jó hírt. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem töltöttük be a küldetést, hogy a népek, hogy a körülöttünk élők benned reménykedhessenek, mert életünk olykor megbotránkoztatott másokat, mert gyülekezeti közösségünk nem volt igazán vonzó, rólad bizonyságot tevő, és nem volt mindig hiteles. Bocsásd meg, Urunk, mindezeket, és mindazokat, amiket személyesen ismertünk föl saját életünkben. Teremts bennünk tiszta szívet, és formáld a mi életünket is, hogy kegyelmes szeretetednek, megélői, ennek a jó hírnek továbbadói legyünk. Áld meg így ünneplésünket. Amen. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.